Az áltudományosnak bélyegzett elképzelések napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek. Talán még soha nem volt ilyen színes és átfogó a mainstream tudomány által áltudományosnak, alternatívnak, tudománytalannak, sarlatánnak, összeesküvésnek és irracionálisnak címkézett irányzatok palettája. A világ és az életünk bármelyik területére is gondoljunk, mindenütt legalább egy, ha nem számtalan olyan alternatív megfontolásra bukkanhatunk az interneten, amit nem a tudományi letett, amit nem tanítanak az iskolában, amit a tudósok elutasítanak, az egészségtől kezdve az építészeten át, a gyermeknevelésig mindenki kénye kedve szerint saját ízlésére válogathat az eltérő változatok közül. Az emberarcú tudomány szerzői, különböző tudományos területen működő szakemberek, akik a legváltozatosabb perspektívával számos aktuális példán keresztül vizsgálják ezt az összetett kérdést. Tuboly Ádám Tamás a kötet egyik szerkesztője, őt kérdezem, tudható-e, mikor változott meg az emberek viszonya a tudományokkal, mikor csökkent a bizalmuk benne?
Erre nincsen konkrét hisztes kutatások, még hogy pontosan történetleg ezek hogyan alakultak ki. Amit nagyjából azért lehet tudni, meg látni az, hogy az általának a története az gyakorlatilag teljesen egybeesik a tudományoknak a történetével. Nyilván például az oltások kapcsán, ahogy a 19. században az első oltások létrejöttek, azon teljesen egy időben létrejöttek az első oltásokat megkérdőjelzők, vagy éppen az oltások hatékonyságát tagadók is. A másik példa az a II. Világháború után időszak. Ugye nagyon sokan tartják úgy, háborúnak a megnyerése, szövetségesek részéről tudományos teljesítmény is volt, akár ugye a Oppenheimer-fél kapcsán, hogy az atombombára gondolunk, akár a radarok megjelenésére is itt. Tehát volt egy olyan felemelkedő bizalom a tudomány iránt, hogyha a tudománynak ilyen eredményei, ilyen technológiai újításai vannak, akkor érdemes ebbe akár pénzt fektetni, akár emberi erőforrásokat, és az 50-es, 60-as évek egy hatalmas nagy egyetemi boomot is látott például Amerikába, különböző fizikai tanszéken, ahol korábban még 10-20 hallgató volt egy fizika szakon, 50-es, 60-as évekre ez több száz főre rugott. Viszont nagyon szépen látszik, hogy pontosan az 50-es, 60-as években kezdenek el megjelenni nagyon klasszikusra tekintető áltudományos megközelítések, sokan akár a szientológia felemelkedését szokták idehozni, de nyilván egy csomó más példa is lehetne. És akkortól is kezdenek ezekkel foglalkozni, hogy miért vannak, hogyan jöttek létre, és hogy lehetne küzdeni ellenük. Akár ugye a 60-as évek, 70-es évek, amikor igazán elkezd felemelkedni például a parapszichológia bizonyos egyetemi közegekben, de ugye a 60-as 70-es évekre, Uri Geller és mások megjelenésére, akkor vált igazán közkedvelté, vagy mainstream-é mondjuk így. Michael Gordon, amerikai történész mondja azt, hogy az áltudományok kvázi a tudomány árnyékában élnek, és hát nyilván minél nagyobb a tudomány árnyéka, mondjuk így, annál több területe lesz, már több helye lesz az áltudományoknak is a működésre, a saját fogalmai tézisének a terjesztésére. Valószínűleg ugye a bizalomkérdés pontosan ide fog kötődni abban az értelemben, hogy a tudományoknak a működése, az eredményeik ugye minél inkább láthatóak, esetleg minél inkább kézzel foghatóak, legyen azok oltások, antennák, radarok, hálózatok és így tovább, hogy annál többször fognak az emberek maguk is szembesülni a tudománnyal, mint olyannal, akár az elményével, akár a folyamatával. És hát nyilván az emberek még nem megfelelően vannak tájékoztatva ezek az eredményekről, vagy éppen sokszor ellenmondásosnak tűnő belső folyamatokról, akkor hát nyilván könnyen meg tud bennük a bizalom csorbulni, mondjuk így.
Az információ, akár tudományos, akár áltudományos, eléri az átlagembert az interneten. Hmm. Miért könnyebb az áltudományokban hinni? Mi akadályozza azt, hogy pontosan ugyanannyi energia befektetéssel a tudományos ismereteket tegyük magunkévá?
Ugye sokan mondják azt, hogy azért, mert az áltudományok ugye nem használnak olyan szakzsargon, mint a tudományok, érthetőbben beszélnek, könnyebbek az érveik esetleg, inkább az emberekhez szólnak valamilyen módon, nem ugye az elefántcsontornyiban működik, mint a tudományok. Uh-huh. De valószínűleg ez nem teljesen igaz ebbe a szempontból, hogy nyilván, ha az ember vesz egy nagyon komplex, nagyon összetett áltudományos elméletet, mondjuk akár a lapos földhívőtek a részletes elemzéseit, fizikai megfontolásait.
A lapos földét?
Igen, uh-huh. Igen, igen. Nyilván, hogy elkezdek érvelni ugye fizikai, meg egyéb számokkal annak magukra, hogy miért kell a földnek lapos lennie, az nem gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, mint amikor a másik oldal kezdi a saját érveit behozni, a fizikai, tudományos érveit. Ugye, hogyha egy oltásellenes csoport például elkezd a saját biológiai, kémiai adataival operálni, hogy na, akkor azért nem működhet, mert ebből az következik, hogy és itt áll, akkor nincs, nem feltétlenül, hogy egyszerűbb legyen. Nem feltétlenül az egyszerűségben van azonban a különbség köztük abban az értelemben, hogy a tudományok azok szakzsargont használnak, az áltudományok pedig nem használnak szakzsargont. Manapság rengeteg nagyon jól megírt, populáris tudományos könyv létezik, ami szakzsargon nélkül magyarázza a legjobb tudományos eredményeket. Tehát ebben most már nincs akkora különbség, azt gondolnám. Tehát nem a tudás hiány lesz az oka ennek, hanem valami más.
És el is érkezünk lassan az összeesküvés elméletekhez, mert hát ott érdek is van, és félreinformálás is van. Szóval van egy jó mondat, ami nagyjából arról szól, hogy nincs olyan blödség, amelyből ne lehetne mozgalmat csinálni, és ez csak a megfelelő retorikán múlik. És tényleg az emberi hiszékenység vagy az összetartozás élménye, vagy a valahová tartozás élménye azért elég komolyan behúzhatja az embereket.
Épp ezt tudják igazán jól kihasználni az összeesküvés elméletek, mint az áltudományok is, hogy végsősorban csak társas lények vagyunk, akik akármennyire is elfordulnak egymástól sokszor, végsősorban meg fogják találni a saját társaságukat, akivel együtt tudnak létezni, dolgozni, jól érezni magukat. A kérdés ugye az, hogy milyen társaságban fog az ember magát megtalálni. Mm. És hát nyilván ez lehetne egy ok ugye a tudománytól elfordulásra, hogyha a tudomány nem tud egy olyan légkört generálni, ahol az emberek tudják magukat jól érezni, tudják magukat biztonságban érezni, megérteni egymást, a saját értékeiket viszont látni benne, akkor nyilván nagyon gyorsan el fognak tőle fordulni, és hát az áltudományok, az összeesküvés elméletek pont ezt a fajta összetartozás érzést tudják felkínálni az embereknek.
Viszont az összeesküvés elméleteket a szándék oldaláról, vagy általában a rossz szándék oldaláról megközelíthetjük?
Tehát ugye ez egy definíciós kérdés, ugye a kötetben az pont erről, hogyha valaki szervez valakinek egy meglepetés szülinapi bulit, ugye akkor az kis csoport csinálja, kevesen tudnak róla, van egyfajta exkluzivitás a dolgnak, háttéremberek egy bizonyos értelemben, akik befolyással bírnak, szervezik ezt a bulit, és az ember ilyen tud róla, majd meglepődik. Ugye ezt nem tekintjük összeesküvés elméletnek, de nyilván számos aspektusból nagyon hajaz arra, de egy dolog hiányzik ugye ebbe, pontosan ez a rossz szándék, ez a fajta ártó szándék, ugye ami igazából meghatározza azt, hogy mik az összeesküvés elméletek. Valószínűleg a legtöbb hétköznapi tapasztalatból származik egyébként. Az embernek van valamilyen problémája, valamilyen világtapasztalata, amit nem feltétlenül tudom magában beilleszteni a korábbi élményeibe, és akkor te elkezd valamiben hinni. Nyilván a probléma az akkor fog felmerülni, hogyha ez annak, hogy legyen plusz ilyen típusú ártóbb jelű komponensé, akkor na, és ez egy politikai hatalom miatt van. Ugye a nehézség itt pont az lesz ilyenkor, hogy például a tudománytörténetben is rengeteg példát tudunk hozni, amikor valóra váltak bizonyos összeesküvés elméletek. Például a dohányipari lobby egy klasszikus példa ilyenkor, ugye ott mi történik? Van egy kis közösség, a legnagyobb dohányipari cégnek a vezetői, akik a háttérben manipulálva a tudományos empirikus adatokat, alapvetően gazdasági érdekből, tehát hogy jól működjön a dohánynak az eladása, és rossz szándéka, nyilván, ha tudjuk, hogy a dohányzás ugye halált okozhat, és az embereket a dohányzásra biztatjuk, de ezt nehéz jó szándéknak tekinteni. Tehát egy kis csoport nagy befolyással, önös gazdasági érdekből, rossz szándékkal lép föl. Ugye ez egy nagyon tipikus összeesküvés elméletnek hangzik, ugye. De hát pont ez volt a dohányipari lobbynak az eset 50-60-as években, amikor ugye kiderült utólagos archívanyagok feltárásával, hogy a legnagyobb dohányipari cégek vezetői már az 50-es, 60-as években tudták, hogy a dohányzásnak vagy egy nagyon súlyos hatásai lehetnek, akár aktív, akár passzív dohányzás. De hogy ezt ők kimondottan eltitkolták, ez egy kvázi tipikus összeesküvésnek tűnik, ami viszont hát valósággá is vált, mert megtörtént.
Emberarcú tudomány, áltudományok és összeesküvés elméletek szorításában Tubay Ádám Tamással beszélgettünk, a kötet másik szerkesztője Bártos Dániel, és ez a rendkívül érdekes könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.